Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Gyertek, csendesedjünk el, és valljuk meg a mi bűneinket, imádkozzunk eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük, szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén a felől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet kérünk, adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szólni kívánok köztetek. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írt könyv 14. fejezetéből, a 8. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. És Lisztrában ott ült egy bénalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és soha egy lépést sem tudott megtenni. Ez hallgatta Pál prédikációját, aki reátekintett, és látta, hogy van hite, és meggyógyul. Ezért erős hangon rászólt. Állj a lábadra egyenesen! Az talpra ugrott, és járni kezdett. Amikor pedig a sokaság látta, mit cselekedett Pál, így kiáltott likaóniai nyelven. Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban, és Barnabást Jupiternek mondták, Pált pedig Merkuriusnak, mivel ő volt a szóvívő. Jupiter papja pedig, akinek temploma a város előtt volt, felkoszorúzott pikákat hajtott a kapuhoz, és a sokasággal együtt áldozni akart. Amikor azonban meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a tömeg közé futottak, és ezt kiáltottak, férfiak, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és éppen azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy hiába valóságotokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Engedte, hogy az elmúlt nemzedékben a pogányok mind a maguk útján járjanak, bár nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jótevőtök volt. Adott nektek a mennyből esőt és termő időket. Megtöltötte szíveteket eledellel és örömmel. Ezeket mondták, és nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot, hogy ne áldozzanak nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók jöttek. Felbújtották a sokaságot. Pált megkövezték, és kivonszolták a városból, abban a hiedelemben, hogy meghalt. De mikor körülvették a tanítványok, felkelt, és bement a városba. és másnap Barnabással elment Derbébe. Szeretett testvéreim, most, amikor a láthatatlan Isten ünnepére készülünk, estéről estére Isten közelségét keressük, egy olyan történetet olvastam föl a Szentírásból, amelyben ugyanez a láthatatlan Isten vezeti az apostolokat, és tudjuk jól, hogy az apostolok cselekedeteiről írt könyv leginkább, legfőképpen a Szentlélek munkájáról beszél, és különösképpen a felolvasott ige szakaszban konfrontálódik egymással, ütközik egymással a látható Istenek tisztelete és a láthatatlan Istennek a valósága. Történetben, a történet vége felé egy kövezéssel találkozhatunk. Mennyi mindenre lehet használni a köveket? Mennyi mindenre fel lehet használni? Lehet belőle oltárt építeni, amin áldozatot lehet bemutatni. És milyen érdekes, hogy először áldozatot akarnak bemutatni a köveken, utána meg arra használják, hogy megöljék vele az apostolt. Pál apostol az egyik munkatársával, Barnabással Kis-Ázsiában végez missziói munkát. Kis-Ázsia a mai Törökország területén található, Izraeltől, Palesztinától, észak-nyugati irányban. Pál apostol nem egyedül, hanem Barnabással kettesben járnak ezen a missziói úton. És amikor kimondom ezt a szót, hogy missziói út, utalok megint arra, hogy nem csak maguktól, nem csak a saját jó kedvükből jártak, hanem ez a szó azt jelenti, misszió, hogy küldetés. Valaki küldi őket. Valaki küldi őket, küldte őket ebbe a történetbe is. Megpróbáltatások közé. A küldő Úrnak engedelmeskednek. A Szentlélek az, aki ebben segít nekik, és teljesítik vele együtt a küldetést. Nagyon érdekes ez a történet, mert bár egy csodálatos dolog van benne, meggyógyul valaki, aki születésétől fogva sánta volt, mégis úgy érzem, hogy e történet, két esemény mégsem erről szól leginkább. És nagyon érdekes, hiszen valóban nagyon csodálatos volt. Azt gondolták az ókorban, hogy ha valaki beteg, akkor az nyilvánvaló bűnök miatt van. Amikor valaki születésétől fogva beteg volt, akkor azt gondolták, hogy egy olyan nagy bűne volt az ő szüleinek, hogy ezért született betegen, ezért született sántán. Ismerjük jól azt a történetet az evangéliumból, amikor Jézus egy születésétől fogva vakember gyógyított meg, és a tanítványok felteszik a kérdést, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született. Pál apostol is egy ilyen emberrel találkozik. És nyilvánvaló, hogy a csoda az nem azért történt, hogy elkápráztassa és elbódítsa a tömeget. A csodának mindig az a jelentése, hogy mutasson valakire. Végszer emlékszünk az evangéliumra, hogy Jézus hogyan válaszolt a tanítványoknak, úgy válaszolt, hogy azért van ez így, hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen. Hogy rajta beteljesedjen. Itt is valószínűleg ezért történhetett a csoda. Születésétől fogva béna emberrel találkozik az apostol, aki hallgatta a prédikációját, és Pál látja, érzi rajta, hogy ez az ember nem csak bambán néz, hanem hisz. Égő tűz lehetett a szemeiben. És ekkor rászól, szinte úgy érezhetjük, hogy ráparancsol, hiszen ezt írja a Szentírás egy erős hangon. Tehát rá kiabált. Állja a lábadra egyenesen, és feláll, és meggyógyul. Ilyenkor azt gondolná az ember, ha csoda történik, akkor mindenki hinni kezd. Hinni kezd annak az Istennek, aki Pált elküldte. Hinni kezd, magába néz, hogy valóban jól van úgy, hogy én csak a látható dolgoknak hiszek. Valóban jól van úgy, hogy nem hiszem el azt, hogy minden látható dolognak egy láthatatlan teremtője van. Ezt gondolnánk, hívő emberként, mi, akik a templomba eljöttünk. hogy a csoda az a hitet fogja előidézni. Azonban tudjuk jól, hogy ez sem Jézus esetében, sem ebben az esetben nem így történt. Nem így történt, hanem minthogyha pontosan az ellenkező hatást érte volna el. Az emberek nem tudnak felemelkedni a csoda szintjére. Nem tudnak egy kicsit a hétköznapi élettől elvonatkoztatni, és azt mondani, hogy lám, itt valami történt. Valami magasabb szintű lélek jelent meg. Valami magasabb szintű szellemi tanítás, amely az élő Istenről beszél. Ők nem tudnak felemelkedni a látható dolgokon, mert mi történik utána? A saját bálványimádó módon kezdenek el gondolkodni, és azt mondják, hogy lám, lejöttek az Istenek. Őket látjuk. Pál is egy Isten, Barnabás is egy Isten. Gyertek és imádjuk őt. És ezek a kis-ázsiai emberek áldozatot akarnak bemutatni Pálnak és Barnabásnak. És Pálék kétségbe esetten magyarázkodnak, hogy hát értsétek meg, nem rólunk szól a dolog. Nem arról szól a dolog, hogy itt vagyunk és nagy hangon, és bizonyára nagyon hatásosan hirdetjük az ígét köztetek. Nem arról szól a dolog, hogy én rákiabáltam erre az emberre, és történt valami, hanem mindezen túl kell látni. Túl kell látni ezen, és meg kell érteni, hogy azért találkoztunk most itt Lisztrában, hogy az élő Istent meglássátok. Az embereket alig tudják lebeszélni arról, hogy áldozatot mutassanak be. A saját kis vallásuk, bálvány kultuszuk sémái szerint gondolkoznak. És azt mondják, hogy Pál Jupiter, az atya, a főisten, és Barnabás pedig Merkur, az egyik szintén egy nagy, a római mitológiában egy nagy isten. És nem tudják másképpen felfogni, hogy túl kell lépni mindazon, amit ők addig éltek, gondoltak. Túl kell lépni ezeken a vallási képzeteken, hogy Jupiter, Merkur, vagy a görög mitológiára, ha ráhúzzuk, akkor Zeus és Hermész. Túl kell ezeken lépni, és meg kell látni, hogy az élő Isten jött közétek. És az apostol pontosan ezért mondja nekik, hogy mindez, amit láttok, ez teremtmény. Teremtmények a bikák, teremtmények a kövek, amiből a templomot Jupiternek felépítettétek. Teremtmény ez a templom is, ahol most ülünk. Teremtmény minden. Végre vegyétek már észre a láthatatlant, aki minden láthatót a világra és életre hívott. Nagy nehezen lebeszéli őket. De nagyon nagy zavar keletkezett ebben az időben, Lisztrában, és döbbenetes a történet folytatása. Ugyanezek az emberek, akik proszkünézist, leborulást, isteni tiszteletet akarnak adni Pál apostoléknak, néhány közéjük furakodott zsidó pletykájára, bújtogatására, a következő pillanatban már meg akarják kövezni, meg akarják lincselni őket. Nem tudunk ebben az esetben nem gondolni megint az evangéliumokra, arra, amikor az Úr Jézus is bevonul Jeruzsálembe, és hozsannáznak az emberek. És nem sokkal később ők kiáltják, valószínűleg nagyon sokan köztük voltak, akik kiáltják azt, hogy feszítsd meg, és megfeszítik. És itt is ugyanez történik. A tömeg, amelyik nem lát túl a látható dolgokon, amelyik nem veszi észre a láthatatlan Istent, Pál apostol, Barnabás, az ige hirdetés, a gyógyítás történésében, utána pillanatok alatt elpusztítaná őket. Elgondolkozhatunk ezen, nagyon súlyos történet ez, meg is kövezik Pál apostolt, és abban hiszem behagyják ott, hogy na ezt jól elintéztük, ez már meghalt, ezzel már nem lesz több gondunk, ez nem fog többet becsapni bennünket, nyugodtan áldozhatunk bikákat majd tovább Jupiternek, meg az összes többi bálványistennek, és ott hagyják, és nem vették észre, és elmulasztották a láthatatlan Istennel való találkozást. Amikor ezt a történetet olvassuk, arra gondolhatunk, hogy hát vajon mi köze van ez a mai világhoz? Mi köze van ennek a történetnek a mi életünkhöz? Nagyon sok köze van, testvéreim. Nagyon sok köze van, mert az emberi szív az 2000 évvel ezelőtt is, és most is ugyanúgy működik. Ugyanúgy keresi a fogózkodókat. Keresi a transzcendens világnak a fogózkodóit, és azt mondja, hogy látni akarom azt, amiben hiszek. Csak abban hiszek, amit látok. Ősi kísértése ez az embervilágnak. Nem hiába mondja Isten a 10 parancsolat legelején már, hogy ne csinálj magadnak bálványszobrot. És nem azért mondja az Úr ezt, mert ő valami különleges, nagyon elvont intellektuális vallást akarna, hanem azért mondja, mert hogy az ember kiábrázolja, és imádni kezdi az Isten kiábrázolt formában, akkor óhatatlanul félrecsúszik, és elveszti az élő Istennel, a láthatatlan, megfoghatatlan, és pontosan ezért mindig újat mondani tudó Istennel a kapcsolatot. Az ember ma is szeret olyan dolgokba hinni, ami megfogható, ami kézzel fogható. A mai emberek, akármennyire is azt érezhetjük, főleg a nyugati világban, hogy elvallástalanodott a nyugati világ, ugyanolyan vallásosak, ugyanolyan kis hiteik vannak, ugyanolyan kis bálvány hitecskék, babonák mentén élnek, csak esetleg megmagyarázzák azt, amiben hisznek, tudományos tételekkel, szokásjoggal, racionális érveléssel. De az emberek ugyanúgy bálványokban hisznek a mai korban is. Abban, ami látható, ami megfogható, ami elé le lehet borulni, amire azt lehet mondani, hogy íme, ebben hiszek. Ugyanez a jelenet zajlott le akkor, amikor a nép Hóreb hegyének tövében megunta várni Mózest. Nem látta. Nem látta már a jelenségeket, nem látta a felhőoszlopot, a tűzoszlopot, nem látta, nem hallotta a dörgést, a villámlást, és követelte Árontól, hogy mutasd meg nekünk az Istent, és ő meg is mutatta, aranyból öntetett egy bikát. Mennyire így van a mai ember is, kézzelfogható dolgokat, konkrét dolgokat keres. És talán ezért van az, hogy nagyon sok ember számára érthetetlen, felfoghatatlan és nem is igazán érdekes dolog a pünköst. A pünköst arról szól, hogy a láthatatlan Isten lakozást vesz közöttünk. Az Isten, aki erő, ki olyan, mint a fuvallat, amelyet nem lát senki, de mégis érezhető a hatása. Persze le lehet ezt tagadni. Lehet azt mondani, hogy nincs olyan mérőműszer, amellyel ki lehet mutatni az Isten jelenlétét. Lehet azt mondani, hogy inkább keressünk magunknak Jupitereket, keressünk kézzelfogható dolgokat, és azokban higgyünk, legyen az bármi ebben a világban. Legyen az látható, ez a lényeg. Mennyire nehezen tudunk mi is felül emelkedni a mindennapi életen, mennyire nehezen tudunk csodát meglátni, és a csodán átlátni, mögéje látni, és meglátni azt, hogy ki van a csoda mögött. Hiszen ezt mondja az apostol is. Ezzel próbálja fölemelni a lisztraiaknak a tekintetét, hogy nem veszitek észre, hogy a gondoskodó Isten, annak ellenére, hogy ti ilyen Jupitereknek, meg Merkuriusoknak áldoztok, minden évben esőt ad nektek, terménnyel lát el benneteket, gondoskodik rólatok. Nem veszitek észre, hogy ez nem magától értetődő? Hogy van egy ajándékozó Isten, aki megnyilvánul ebbe a világba, és még a pogányokat és a hitetleneket és az ő gyűlölőket is ellátja és segíti? Nem veszitek észre? Nehéz észrevenni, de nem lehetetlen. Meg kell állnunk. Meg kell állnunk mi is a saját életünkbe. Meg kell látnunk azt, hogy milyen csodák vannak. Mindenkinek az életében vannak csodák. Olyan kijelentés ez, amit lehet, hogy valaki kinevet, és azt mondja, hogy ugyan már ilyen butaságot, minden megmagyarázható, mérhető. Pedig ez nem így van. Minden ember életében vannak csodák. És amikor ezek a csodák elkezdenek dörömbölni, és elkezdik ráncigálni az embert, hogy figyelj ide, hidd már végre el, akkor lehet, hogy még egy életút végén is az ember elcsendesedik, és észreveszi azt a csendes, halkszavú, láthatatlan Istent, aki megalkotott bennünket, aki napról napra táplál, aki ellátja a mi életünket jóval, minden jó adománnyal. Erre a láthatatlan Isten ünnepére készülődünk. Erre a láthatatlan Isten ünnepére, amely mégis a legfontosabb. A legfontosabb, mert a láthatatlan, de mégis hatható Szentlélek az a kapocs, amellyel Istenbe kapaszkodhatunk, amely a mi életünk értelme, amely nélkül nem lenne apostolok cselekedeteiről írt könyv, amely nélkül csak össze-vissza bolyongtak volna a pusztába ezek az apostolok, és nem határozott irányokba mentek volna. Pált megkövezték. Mennyire kiózanító ez a történet. Nem az történik, hogy hisznek neki, leborulnak és megtérnek, ami egyébként nagyon sok kis-ázsiai városban előfordult, hiszen így terjedt az evangélium. Ez a lisztrai történet egy kicsit más, egy kicsit mai, valljuk meg őszintén. Elnyomni, agyonütni azt, aki olyan dolgokról akar nekem beszélni, ami mélyen érinti az életemet. Aki arról akar tanítani, hogy változzak meg, és ne Jupiternek és Merkurnak éljek, ne világbálványainak, hanem a teremtő, fenntartó és bennünket megváltó Istennek. Pál apostolt megkövezték, ott hagyták, helyben hagyták, de csodálatos módon kimenekedett. Nyilvánvalóan azért történhetett ez, mert nem érte halálos ütés, csak elájult az apostol. Arról is beszél ez a történet, hogy nem egy sétarepülés az Istennel való élet. Hogy bár láthatatlan ez az Isten, és pontosan az ő követőinek így módon is próbára teszi a hitét. Mert valóságos szenvedés az Úr Jézussal, a Szentlélekkel való élet, és valóságos próbatételeknek sorozata. De reménykedhetünk, mert tudjuk jól, hogy Pál apostol is kikecmergett a kövek közül. Nekünk is azok a próbák, amelyeket a hitünk miatt, az Istenbe való bizalmunk miatt el kell szenvednünk, lehet, hogy fájdalmasak, nehezek, de mi is kikecmergünk a kövek közül, és dicsőségesen majd egykor az Úr Jézushoz emeltetünk, ahogy az apostol is nyilvánvalóan hitünk szerint megérkezett ő hozzá. Így emeljük fel mi is a tekintetünket, így próbáljunk elcsendesedni a mi mostani hétköznapjaink során, és így tudjunk majd pünkösd ünnepén az úrvacsora vétel alatt az ő lelkével, egymással és Istennel is csendességben, titokban, de mégis életet formálóan egyesülni. Legyen így. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy rólad szólt ez a történet, hogy téged prédikált az apostol és Barnabás. Köszönjük, hogy te gyógyítottad meg ezt a lisztrai béna embert. Mennyire jó ezt tudni, hogy te szóltál hozzájuk, és hogy érted, szenvedhetett az apostol. Könyörögve kérünk Istenünk, adj nekünk is látást, olyan látást, amely megérteti velünk, hogy te vagy, létezel és értünk vagy, hogy te meghaltál értünk a Golgotai kereszten. Kérünk, ismertesd meg ezt velünk újra és újra te lelked által. Jöjj be a mi életünkbe, eleveníts meg bennünket. Látod, hogy milyen életet élünk, látod, hogy mennyire feléd tart a mi életünk útja, és látod azokat a részeit is, amelyek inkább lefelé húznának. Hadd valljuk meg most ismét a mi bűneinket töredelmes szívvel, és kérünk téged, hogy emelj magadhoz, és tisztíts meg a mi bűneinktől, amelyek tőled távol vetnek mindannyiunkat. És kérünk, készíts lélekben a vasárnapra, készíts a Szentlélek ünnepére, hogy megláthassunk téged, megérezhessünk és átérhessünk a Golgotai kereszt érdeméért. Könyörgünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.